A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes nyári vasárnapon. Isten lelkének fénye ragyogja be mindnyájunk életét. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 158. énekünket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található, Pál apostolnak az Efézus beli gyülekezethez írt levelében, a 4. részben. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvasom Isten igéjét, a 4. rész 17. versétől kezdődően. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyerességgel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy Isten szent lelke által teremjünk sok drága lelki gyümölcsöt. Gyertek, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk hangos szóval együtt, Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim kezdő Isten dicsőítésére a 311-es énekünknek az első 4 versét. A 311-es énekünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, ki láthatatlan dicsőségben és mennyei fennségben lakozol. Köszönjük hálaadással, hogy ígéreted szerint te a megtört szívűvel, a megkeseredett lelküvel is együtt érzel és együtt lakozol itt ebben a földi világban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél közénk. És köszönjük, hogy ő irgalmas szívűként lehajolt a megtört szívűekhez, a megkötözött lelkűekhez, a társadalom kivetettjeihez, az éhezőkhez és a szomjúzókhoz, a betegekhez és a számkivetettekhez. És ő leült egy asztalhoz azokkal a bűnösökkel, akiket a maguknak igaznak tartók kikerültek. Köszönjük Istenünk, hogy a te szereteted nem kerül ki senkit. És köszönjük, hogy a te irgalmadba belefér mindenki. Köszönjük, hogy mi is jöhetünk azzal a bizalommal hozzá, mint a kisgyermek az ő atyához, vagy édesanyjához, aki érzi, tudja, hogy szeretve van, és éppen ezért bátran kérhet a szülőktől, mert tudja, hogy mindazt, amire szüksége van, meg is kaphatja tőlük. Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem a mi igényeink, elképzeléseink, felfokozott vágyaink szerint adsz nekünk dolgokat, hanem a mi szükségeink szerint. Tudod, mire van szüksége testünknek és lelkünknek egyaránt. Köszönjük a mindennapi kenyeret, a testi táplálékot, a ruhát, a békés otthont, amit élvezhettünk az elmúlt héten is. De köszönjük a lélek kenyerét is. Köszönjük, hogy már az Ószövetség népét is angyalok kenyerével tápláltad. És köszönjük, hogy az Új Szövetség megváltott gyermekeit is a lélek kenyerével, az ige táplálékával gazdagítod, erősíted. Látod, milyen nagy szükségünk van erre, Istenünk. Hiszen a szó meg tud eleveníteni. Tudjuk, hogy ölni is tud. De az isteni szó mindig életet fakaszt. Mindig fölemel. Mindig megbátorít, mindig megerősít és megvigasztal. Köszönjük, hogy a te lelked ereje által kimondott szó ma is elűzi szívünk árnyait, félelmét, nyugtalanságát. És köszönjük, hogy a te szavadra kivirul a lélek, és megvilágosodik a szív. Köszönjük neked, hogy ilyen szó érkezhet ma is hozzánk, amire a legnagyobb szükségünk van. Áld meg tehát a te igédet bennünk, azért, hogy újjáteremtő erő áradjon belőle, és mindnyájan meggazdagodott lélekkel, megvigasztalt szívvel, és megbátorodott élettel menjünk tovább a hétköznapokba. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. énekünk első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Oh,
Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Lukács evangéliumának 15. részéből, a 22-től 24-ig terjedő versekből. Felolvasom az alapigét Lukács evangéliumának 15. részéből, a 22-től 24-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Az apja pedig azt mondta az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Eddig tart a szavak. Drága testvéreim, azt hiszem, hogy szinte nincs senki közöttünk, aki ne fedezte volna fel rögtön az ige elhangzása nyomán azt, hogy ez a három vers a Biblia legismertebb példázatából, a tékozló fiú történetéből van. Ez olyan klasszikus példázata Jézus Krisztusnak, amire vonatkozóan valaki úgy fogalmazott, hogy elég lenne bizonyára, ha minden Isten tisztelet keretében semmi más nem hangzon el a templomokban, csak folyamatosan felolvasnák a tékozló fiúról szóló példázatot. Mert hogy ennél szívbe markolóbb, drámaibb üzenet az isteni irgalmasság kapcsán nem létezik. Való igaz, hogy amit Jézus Krisztus ebben a példázatban elénk tár, az mindig is időszerű, mert mindig az ember nyomorúságára, elveszett állapotára világít rejá, ugyanakkor arra nagy esélyre és lehetőségre is, hogy a legmélyebbre zuhant ember is megtaláltatik Isten szeretete által. Nincs oly távolság, amiről ne lehetne visszatérni Istenhez. Erről beszél Jézusnak ez a közismert példázata. Most nem szeretném elejétől végig taglalni ezt a nagyon ismert történetet, hanem csupán erre a három versre koncentrálva megvizsgálni részleteiben azt, hogy mit is jelent levetni a tékozló élet szennyes ruháját, és felöltözni azt az ünneplő ruhát, amit ajándékba kap a hazatérő, bűnbánó fiú az ő apját. Milyen üzenete van annak, hogy a mezitlábas, szolgasorsba süllyedt embert az apja megajándékozza sarúval, cipővel, sőt még gyűrűt is húzat az ujjára. És még ez sem elég, ez a három különös ajándék, az ünnepi ruha, a sarú, a gyűrű, hanem lám még az ünnepekre tartogatott, hízott borjút is levágatja. Azért, hogy egyenek, igyanak, vigadjanak, ünnepeljenek. Azért, hogy az elveszett fiú megtaláltatott. Hogy a lélekben meghalt fiú feltámadott. Ezzel indokolja az apa azt a parancsot, ami ezt a négyszeres ajándékozást teszi lehetővé. Testvérek, egy kicsit Az egész Szentírás összefüggésében vizsgáljuk meg azt, hogy milyen jelképes üzenete van elsősorban a ruha cserének. Gondoljunk már rögtön a bűneset utáni helyzetre. Amikor megtörténik az emberi engedetlenség első drámája, rögtön felismeri Ádám és Éva az ő mezítelenségét, szégyenérzet telepszik rájuk, tudjuk, hogy fügefa levelekből készítenek maguknak körülkötőket, hogy mezítelenségük rúdságát valami módon elrejtsék. De Isten tudva azt, hogy ez az emberi eszköz, a fügefa levelekből készült kis kötényféleség oly gyarló és oly nem időt álló dolog, hogy valami tartósabbra van szükség ahhoz, hogy az emberi mezítelenség leplezett legyen. És azt olvassuk, hogy a bűneset után, noha kiüzetik az első emberpár az édenkert békéjéből, nyugalmából, öröméből, az Isten közelség áldott helyzetéből, mielőtt megtörténne ez, Isten felöltözteti az első bukott emberpár bőr ruhákba. Igen, mert a bűn mindig levetkőztet, lemesztelenít. Miért van az, testvérek, hogyha valaki rosszat követ el? Fél a lelepleződéstől. Miért van az, hogy már kicsi gyermekkorunkban, ha netán valakivel megesett, hogy eltörte a díszes vázát ugrabugráló játék közben, félt a szülőkkel való szembesüléstől? Jaj, mi lesz, ha hazajön apu, anyu, és megtudja, hogy mi történt? Vajon jön a büntetés? Nem egyszer megtörténik, hogy olyankor elbújik a gyermek. Abban a reményben, hogy így megussza a felelősségre vonást. És hányszor tesszük mi felnőttekként ezt a bujócskázást egymással szembe. A minap egyszerű dolog történt. Valamit hirtelen lendülettel, mint ahogy én szoktam mondja párom, hogy túl gyors vagy néha, kiöntöttem az abroszra, a nemrég tisztán elővett és kiterített abroszra, és a párom nem lévén bent, gyorsan eltakarítottam az abroszt, ki is mostam, kiterítettem, megszáradt, aztán majd úgy került vissza az asztalra. Nem tudom, ha észrevette a párom ezt a dolgot, majd otthon megmondja nekem. De megvallom őszintén, nem szerettem volna, hogy meglássa a foltot a tiszta abroszon, mert jön a kérdés, mit csináltál? Egyszerű hétköznapi eset. Nem nagy büntetéssel járó, nem kapsz érte börtön. De lehetne fokozni, testvérek, hogy hányszor félünk a szembesüléstől. Mert az olyan, mint a lemesztelenedés. Most ezért van az, testvérek, hogy amikor a bűn erőt vesz rajtunk, nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Mert a bűn lemesztelenít, a bűn megszégyenít, bármilyen jellegű legyen az. Kicsi bűn, vagy úgynevezett nagy bűn, mert Isten előtt mind bűn. Van egy nagyon érdekes újszövetségi történet, a bibliaolvasó ember számára ez is nagyon ismerős. Márk evangélium 5. részében olvasunk arról, hogy Jézus egyszer ellátogat a gadarénusok földjére. Az egy ilyen félpogány terület volt. És ott meggyógyított egy gonosz lélektől megszállt férfit. Az ő pszichés betegség abban nyilvánult meg, ugye ma is sajnos tele van ilyenekkel sok kórház, hogy nem tudja, mit cselekszik. És ez a gadarénus férfi az ő betegségének a következtében lemesztelenítette magát, és mesztelenül járkált temetőkben, sírboltokban lakva és bujkálva. És Jézus meggyógyítja ezt az embert. Megszabadítja attól a démoni megkötözöttségtől, ami miatt ez az ember ilyen visszataszító módon jelent meg az emberek között. És a történet azzal zárul, nagyon megnyugtató módon, hogy miután meggyógyul ez az ember, felöltözve ott ült csendesen a Jézus lábainál, hallgatva őt. Kihangsúlyozom, hogy felöltözve. Igen, mert amikor az emberben helyére kerülnek a dolgok, akkor már az ember úgy jelenik meg a társadalomban, a hétköznapokban, mint akinek nincs rejtegetni való és szégyelni valója, mert lélekben felöltözött, nem didereg, nem mesztelenkedik, úgymond jelképesen. És ezt akarja Isten megvalósítani a mi életünkben is. Most ezért mondja a tékozló fiú apja a szolgáinak, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel reje. Nyilván ez azzal járt, hogy előbb le kellett venni azt a koszos, rongyos ruhát, amivel hazaérkezett a disznók váluja mellől. Rembrandtnak, a világhírű holland festőnek, Németalföldöt akartam mondani, holland festőnek van egy gyönyörű képe, a tékozló fiú hazatérése című. Pontosan ezt a jelenetet festi meg az idősödő 63 éves festő élete utolsó remek művét festi meg. Látható a képen az idős apa, aki félig vakon, megtört arccal, meghajolt háttal, kicsi előre borulva a két ráncos kezét ráteszi a bűnbánó előtte térdelő kopott ruhájú mezitlábas fiára. Döbbenetes ez a kép. Rajta van még az apán kívül három személy. Ott van a kép jobb oldalára festve a nagy testvér, aki büszkén, ridegen, lenézően, megvetően néz az ott érdeplő, rongyos, mezitlábas, kopasz öccsére. Szándékosan festette kopasznak Rembrandt a hazatérő tékozó fiú, mint egy érzékeltetve azt, hogy megfosztatott ifjúi gyönyörű frizurájától is, amivel lobó sörénnyel elvágtatott valamikor otthonról a kicsikart vagyon birtokában. Most hazajött, mint valami börtönből szabadult rab, akit lekopaszítottak, vagy mint valami koncentrációs táborból szabadult fogoly, akit megfosztottak hajának díszétől, méltóságától, úgymond. És így festi meg Rembrandt ezt a gyönyörű jelenetet. Még ott van a képen két női alak is, és még van egy olyan férfi, aki olyan közönösen, részvétlenül figyeli a jelenetet, az arcára rá van írva, hogy Nem érez együtt senkivel, mint aki kívülállóként szemlél ezt a furcsa találkozást. Ennek a képnek az elemzői és Rembrandt életrajzának ismerői egyöntetően arról beszélnek, hogy Rembrandt ebben a képben a saját hazatérését, saját megtérését, saját Istenre találását festette meg. És összevetik azzal a képpel, azzal a festménnyel, amit 30 évek korábban festett, 30 éves kora táján, amikor szerelmével, hönyszeretett feleségével jelenik meg a képen úgy, hogy a Rembrandt, a fiatal Rembrandt, a hegyke Rembrandt, a gyönyörűen kiöltözött Rembrandt, a dus hajzatú Rembrandt, jobb kezében ott van a boros pohár, félig kéva, a bal kezével, a bal kezét ráteszi a felesége derekára, aki kacér tekintettel fordul hátra, és indulnak a nászágyba. És leírják az életrajzírók, hogy Rembrandt akkor volt a sikerének a csúcspontján, rengeteg pénzt keresett festményeivel. Már neve volt, közismert volt, rangja volt, dicsősége volt. Csak hogy aztán Rembrandt életében, megházasodása után, rövid néhány évvel egymás után jöttek a tragédiák, a próbák, a szenvedések, a vesztességek. Mert első házasságából 4 gyereke születvén 3 gyerekét temeti el egymás után, és utána a fiatal feleség is meghal. 7 év alatt 4 temetés a családjában, és ő ott marad a 4. gyermekkel, a 9 hónapos kisfiúval özvegyen, 36 évesen. Próbálkozik a kisfiú dadájával intim kapcsolatba kerülni, balul sül el az egész. Aztán rövid idő után talál egy olyan új társat, aki szül neki 2 gyermeket, az egyik néhány éves korában szintén meghal, és végül a második, az az egyetlen gyermek a 6-ból, aki túléli Rembrandtot. Csak hogy a második feleséget is eltemeti 60 éves korában, és rá egy évre megnősül az első házasságából megmaradt egyetlen fiúgyermek 26 évesen, a Titus, aki esküvője évében meghal. És Rembrandtnak újabb fájdalma, hogy még ezt a fiát is el kell temetnie. És összevetik a művészet történészek a két festményt, amit 30 éves és amit 63 éves korában festett. Hogy hol van a hegyke, a dicsősége csúcspontján, a kében, a mámorban úszó fiatal Rembrandt, és a sok-sok próbai szenvedés nyomán megtört, sok-sok veszteséget elkönyvelt ember, aki élete utolsó nagy remekművében megfesti a saját hazaérkezését. Azt a nagy isteni irgalmat, amivel fogadta az apa a tékozló fiát, amivel fogadja Isten a megtört, bűnbánó lelkű embert, aki rájön arra, hogy az élet nem abból áll, hogy együnk, igyunk, mulassunk, nőzzünk, pénzben usszunk, dicsőségben és sikerekben ragyogjunk, mert ezek mind az enyészeté lesznek. És a végén mi marad? Csak az, hogy bűnbánó lélekkel, akár megtört szívvel is, de megtegyük azt az utat, amit megtett ez a tékozló fiú is. Aki tudjuk, milyen elhatározásra indult haza a disznók válójától, Hazamegyek, és azt mondom az apámnak, vétkeztem az ég ellen és te ellen, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, hadd legyek olyan, mint egy a te szolgád közül az udvar sarkában. Csak tudjuk, hogy az apa nem engedte végig mondani ezt a vallomást. Az, hogy szolga legyen, az nem fér vele az isteni szeretetbe. Ezért ruházza fel a legszebb ünnepi ruhával. Ezért ad gyűrűt az ujjára és sarut a lábaira, és vágatja le a hízott túlkot, hogy örüljenek együtt az elveszett, de megtalált fiú fölött. Testvérek, az Ószövetségben, Zakariás proféciában van egy nagyon érdekes látomás, a harmadik rész írja ezt le, amikor Jósó a főpap az Úr angyala előtt áll szennyes ruhába. És Isten kiadja a parancsot, hogy vegyék le róla a szennyes ruhát, és adjanak le a ünnepi ruhát, és süveget a fejére, főpapi süveget, ugye? Mert csak így állhat meg Isten főpapja méltóképpen az Úr színe előtt. De ott van az Ézsaiás próféta elhívásának a története is, aki följajdul, mikor megtudja, hogy Isten prófétának akarja elhívni. Miért? Azért, mert tisztátalan ajkú vagyok én, mondja Ézsaiás, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Az imént énekeltük, tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, mosódj meg hófehérre. Igen ám, de mi nem tudunk magunktól megtisztulni. A ruha nem tud magától megtisztulni, ha beszennyeződik. A ruha csak azáltal lehet tisztává, ha valaki kézbe veszi, és kimossa azt. Hogy tisztulhat meg az emberi szív? Hogy tisztulhat meg az Ézsaiás ajka? Úgy, hogy kívülről valaki tesz egy mozdulatot a megtisztítás végett. Ott abban a különös prófétai látomásban Ézsaiás azt látja, hogy jön az Úrnak angyala, és vesz az Isten oltáráról egy izzó szenet, és azon megérinti az ajkait, hogy így kiégesse a tisztátalanság. Mint ahogy a tűzben elég minden szemét. Igen, ez a különös jelképes mozdulat arra szolgált, hogy aztán Ézsaiást alkalmassá tegye mégis. Tisztátalan ajkusága ellenére is az Isten szava közvetítésére, hogy az tisztán és megtisztítóan érkezzen célba a hallgatókhoz. És ezt teszi Isten irgalma és szeretete velünk is. És erre van szükségünk mindnyájunknak. És ezért adatik a tiszta ruha ennek az embernek, a hazatérő tékozló fiúnak. Azt olvastuk az első igében, Pál apostol fogalmazásában, az Efésus levélből, hogy vetkezzétek le a régi élet szerint való embert, mert ez meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt. És miután megújultatok a ti elmétek lelke szerint, öltözzétek fel az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. És utána részletezi, apró pénzre váltva, hogy mit is gondol ő, mikor azt mondja, hogy vetkezzétek le a régi embert, a romlott természetet, és öltözzétek fel elmétek megújulása után az új embert. Azt mondja, vessétek le a hazugságot, és szóljatok igazságot. Aki lopott, ne lopjon, inkább munkálkodjék. És rothadt beszéd szátokból ki ne származzék, mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma és káromkodás, kivettessék közületek. Ez mind-mind a régi természethez tartozik. Ezt mind-mind le kell vetnie annak, aki szeretné megkapni az új ruhát. Azaz az isteni irgalomnak, bocsánatnak és kegyelemnek az ünnepi öltözetét. És az képes lesz arra, hogy ezután egymáshoz jóságos, irgalmas, egymásnak megbocsátó legyen. Az képes lesz arra, nem a maga erejéből, hanem Isten megújító erej által, hogy ezentúl ne járjon bűnben. Ezentúl Isten közelében maradjon, mint ahogy a tékozó hazatért fiú az atya közelében telepedett le, nem szolgaként, hanem visszafogadott fiúként. Emlékszünk az Ószövetségben a József történetére, akiről azt olvassuk, hogy a testvérei irisségből letépték róla a cifra ruhát, aztán eladták rabszolgának, és így került rejá rabszolgaruha. Majd Egyiptomban megvádolták hamisan a Potifár házában, és így került rejá rabruha, mert börtönben ült évekig, hamis vád alapján. Igen, az irigység, a gonoszság így tud megfosztani az ünnepi ruhától, és az isteni szeretet viszont felöltöztet az ünnepi ruhába, mert Józsefről majd később azt olvassuk, hogy éppen a faraó volt Egyiptom királya, az az eszköz Isten kezében, aki aztán Józsefet felöltözteti, mégpedig díszes ruhába, mégpedig aranyláncot is ad a nyakára, és nyilván, hogy fejedelmi sarut a lábaira. Miért olyan hangsúlyos a keleti világban az, hogyha valakinek sarú van a lábán? Azért, mert a rabszolga mindig mezitláb járt. Annak nem járt cipő. A sarú, a cipő az csak a gazdag emberek kiváltsága volt az ókori keleti világban. Ezért van egy gyönyörű spirituálé az afroamerikai testvérek fogalmazásában, akik rabszolgaságukban nyilván, hogy mezitláb élték le egész életüket, hogy majd ott fent a mennyben felvesszük mi az Isten gyermekének a cipőjét. Mikor bejutok a mennyországba, felveszem cipőmet, és abban fogok járni az Isten országába. Milyen különös, hogy voltak emberek a világon, és talán ma is vannak, akik olyan szegénységben élnek, hogy cipő soha nem jut a lábukra. Pedig a cipő megvéd a kigyomarástól, a cipő megvédi a lábat attól, hogy a kövek feltörjék. A cipő méltóságot, rangot is jelent bizonyos helyzetekben. Igen, Isten ilyen különös módon akarja fogadni, hazafogadni azokat, akik bűnbánó szívvel érkeznek, és akik el tudják őszintén mondani, hogy vétkeztem. Vétkeztem az engedetlenséggel, vétkeztem, hogy távol éltem le életem egy részét tőled, vétkeztem, hogy nem kerestem a közelségedet, vétkeztem azzal, hogy azt gondoltam, hogy önállóan is létezni tudok. De tudjuk, testvérek, hogy az ilyen függetlenné váló ember, aki Isten nélkül akar boldogulni, előbb-utóbb a tékozló fiú sorsára jut. Testvéreim, még egy utolsó utalás erejéig figyeljünk arra, hogy teljesedik ki a Szentírásban ez a különös kép, a ruhára vonatkozó kép. A Jelenések könyvében azt olvassuk, a 7. részben, hogy nagy sokaság van a bárány trónja előtt, fehér ruhákba öltözve. És ez érdekes kép. Arra vonatkozóan, hogy mit is jelent az a fehér ruha, ami a nagy, megváltott sereg tagjain látható. Fel is teszi ott valaki a kérdés, hogy kik ezek, akik fehér ruhában ott állnak a bárány trónja előtt. És jön a válasz, ezek azok, akik nagy nyomorúságból jöttek, de megmosták ruháikat a bárány vérébe. És ezért állnak ők fehér ruhában a bárány trónja előtt. Különös, jelképes mondani valója van ennek, testvéreim. Mégpedig az, hogy az üdvözült sereg megtisztulva, bűneitől megszabadítva, fehér ruhában, mint az érintetlen mennyasszony, aki megjelenik fehér ruhában az övő legénye színe előtt. Nos, így akarja Isten felkészíteni az ő gyermekeit, a megváltottait arra a mennyei dicsőségre, ahol megfehérített ruhában jelenik meg minden megváltott ember. Az, amit az Atya itt záró szavakkal fogalmaz meg, örüljünk és vigadjunk, ez érvényes arra, ami a mennyei világban fog kiteljesedni, hogy Isten együtt akar örülni mindazokkal, akiket eljegyzett magának, akik Krisztus vére árán megváltattak, és megfehérített ruhákban megjelennek majd az ő színe előtt. Ó, bárcsak mindnyájan ilyen formában tudnánk megélni ezt a csodás ruhacserét, ezt a nagy váltást, levetvén a romlott óemberi természet minden velejáróját, és felöltözvén Krisztus által az új ember, a megváltott ember természetét. Isten dicsőségére, mindnyájunk örömére. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 475-ös énekünknek az első két versét. 475-ös ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük hálaadással, hogy te vállaltad otthagyni a menny dicsőségét, és eljönni a bukott emberhez. Vállaltad, hogy irigységből 30 ezüst pénzért eladass, és lemeztelenítess, hogy a kereszten meggyaláztass, kivettes, hogy mindenki által elkerültként, ég és föld között függve otthontalanná válj, azért, hogy a bűn következtében, engedetlenség következtében otthontalanná váló, lerongyolódott lelkű embert megtaláld, és visszavidd az atyai ház biztonságába, örömébe, hogy ott megkapja a tékozló élet rongya helyett, a kegyelem tiszta ruháját, azt az ünnepi öltözetet, amire úgy sóvárog mindnyájunk szíve, arra az otthonosságra, amit Isten közelsége tud biztosítani nekünk, arra az ünnepi hangulatra, amikor együtt örül az Isten az ő megváltott gyermekeivel. Istenünk, könyörülj rajtunk, és engedd meg nékünk, hogy letelepedjünk a te lábaidnál, mint egykor Mária Betániában, és Hallgassuk az üdvözítő szót, a megbékélés igéjét. Azt, ami azt mondja, hogy én sem károsztatlak, de eredj el és többé ne vétkezz. Istenünk, szabadíts meg minket az óemberi természet mindenféle visszataszító darabjától, és öltöztess minket megváltott gyermekei diszruhájába. Azért, hogy irgalmas szívűek, szeretőek, alázatosak, szelidek, türelmesek, egymást megbecsülők tudjunk lenni, mert csak ez illik a te megváltott gyermekeidhez. Köszönjük, atyánk, hogy rád bízhatjuk a megtört lelkűeket, a gyászoló testvéreket, ahol az elmúlt héten temetés volt. Te vigasztald meg őket szent lelked ereje által, és kérünk, könyörülj a betegeken, az üldözötteken. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az újszülötteket, az ifjú házasokat, te járj előttük életük útján. Hallgass meg könyörgésünket, atyánk, Jézus nevéért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el, ki a maga csendes imáját az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el, testvérek, együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Bihar megyei Tenkén működő református egyházi idősgondozó otthon anyagi támogatására. Ezt az öreg otthon sajnos az állam nem támogatja anyagilag, és rá vannak szorulva az ilyen adományokra, ezért szeretnénk mi is külön adományokkal segítségükre sietni. Testvérek, szomorú szívvel közlöm, hogy az elmúlt hét szerdáján utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Diószegi József testvérünket, aki a Kümpina utca 25 szám alatt lakott. Életének 66. évében hunyt el. Gyászolja őt felesége, két fia, négy unokája, édesanyja és további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását minden gyászoló testvérünk részére. Most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelésre készülünk. Keresztelésre készülve énekeljük, testvérek, a 255-ös énekünk első két versét. A 255-ös énekünk első verse így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Thank you.
Isten hozta a szülőket, keresztülőket, szeretettel köszöntjük az ünneplő családot, a gyülekezet közösségében, amikor József Attila és Krisztina gyermekét keresztelők Renátát. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amint az írva található a Máté evangéliumában a 28. rész 18. versétől kezdve a következő képpen. És hozzájuk mennén Jézus, szólanék itt mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenném azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Eddig tart a szereztetés ide, el kell foglalni. Kedves testvéreim, a keresztséget nem mi találtuk ki. Jézus Krisztus szerezte azt. Ráadásul különös jelképi ereje van, hiszen amikor a gyermek fejét leöntjük a vízzel, akkor arra gondolunk Jézus tanítása szerint, amiképpen a test szennyét leviszi külsőleg a víz, aképpen tisztítja meg Jézus Krisztus vére a bűnös emberi lelket minden szenttől. Nagyon egybecseng ez az eddig elhangzottakkal, hiszen amikor ruhát cserélünk, és levetjük a szennyes munkaruhát, hogy felöltsük utána az ünnepi ruhát, amivel templomba indulunk, vagy esküvői ünneplésre indulunk, akkor a ruha csere között mi teszünk valamit. Megmosakodunk. Nyilván ez azért szükséges, mert hiába való lenne az ünnepi ruhát fölvenni, a leízzadt testünkre, bizony még szégyelnénk is magunkat egy ünnepi társaságban, hogyha a munkaruha szagát vinnénk tovább magunkkal az ünnepi ruha alatt. Ez egy ellentmondásos helyzet lenne, és senki számára nem kívánatos, és nem kellemes. Nos, amikor megkereszteljük gyermekeinket, akkor Isten azt akarja ezáltal üzenni, hogy a gyermeknek is szüksége van a megtisztulásra. Tudjuk, hogy a szülő milyen sok-sok energiát fordít arra, hogy a kicsi bébi folyamatosan részesüljön a megtisztulásban. Rendszeresen kell fürdetni, sőt, tisztába tenni rendszeresen, és akár minden tisztába tevésnél is egy kicsit megtisztítani, mert másként könnyen megbetegszik. De valljuk be őszintén, testvérek, mint felnőtt emberek is, ilyen érzékeny, lelkű, nagyon könnyen megbetegedő emberek vagyunk. Ezért van szükségünk a folyamatos megtisztulásra. Ezért kell tisztába tennünk házastársi kapcsolatainkat, emberi kapcsolatainkat. Ezért kell Isten előtt számadást készítenünk minden este, amikor nyugovóra hajtjuk fejünket. Vajon kivel szemben vétkeztünk? Azért mondja Pál apostol, le ne menjen a napati haragotokon, ahogy olvastuk az első igében ma, mert bizony, ha nem tiszta a lélek, nem nyugodt a szív, akkor még az álom sem békés. És ezért van szükségünk nekünk arra, testvéreink, hogy már kicsi gyermekkortól kezdve életünk végéig folyamatosan részünk legyen abban a lelki megtisztulásban, amire nagy szükségünk van ahhoz, hogy belső békességünk és Istentől kapott nyugalmunk legyen. Amikor mi a keresztséget gyakoroljuk, egy külső pecsétet, bélyeget helyezünk a gyermekre, ezzel jelezve azt, hogy örök szövetségre hívjuk őt Jézus Krisztussal és Jézus által Istennel. Mert hogy a gyermek nem csak földi szülő gyermeke, hanem ő elsősorban Istenhez tartozik. És nekünk úgy kell fölnevelünk gyermekeinket, hogy azok ne csak a mi földi nevünket viseljék, a szülők nevét, hanem az a gyermek Istenhez tartozóként Krisztus nevének a hordozója is legyen. Mert az, hogy valaki keresztjén, azt jelenti éppen, hogy krisztusi, és ez azt is akarja üzenni nekünk, hogy ne csak a nevünk legyen krisztusi, hanem a természetünk, a magatartásunk, az életvitelünk is. Mert csak így lehetünk méltók ahhoz, hogy mi Isten gyermekeinek neveztessünk. Mi azt kívánjuk kedves szülőknek és keresztülőknek, hogy ilyen értelemben neveljék és neveltessék ezt a kisleányt, hogy ő is Isten megváltó gyermekeként nőjön fel. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, most két kérdést teszek előttükbe, melyekről feleljetek meg hallható szóval. Fennállva hallgassuk meg. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt? Gyertek testvéreim, most tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Édesatyán, köszönjük hálaadással neked ezt az új életet. Köszönjük, hogy te vagy az élet forrása, táplálója. Köszönjük, hogy te akarod megajándékozni ezt a kisleányt a növekedés örömével. Hadd növekedjen ő testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Őrizd meg őt, Istenünk, az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, azért, hogy kibontakozó életével legyen gazdagodására anyaszentegyházadnak, örömére mindazoknak, akiknek őt ajándékoztak. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusért megáldod őt, és megőrzöd őt a gonosztól, hogy a te megváltó gyermeketként növekedjék, és legyen Krisztus hordozóvá ebben a világban. Amen.